Készakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Hétvégén kongresszust tartott a Fidesz, értékelték a választási vereséget, szó volt a fiatalok jövőbeli szerepéről, és ismét Orbán Viktort szavazták meg a párt elnökének, igaz, most csak egy évre vállalta. De mi történhet, minek kell történnie egy év alatt ahhoz, hogy a párt magára találjon? Erről is beszélünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégeinket, Farkas Emesét, a második reformkor párt alelnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és igazán új élmény így a Kossuth Rádióban szerepelni. Remélem, hogy a közmédia átalakítása után is majd az ellenzéki pártok nagyobb arányban jelenhetnek meg.
No, hát jöjjön hozzánk sűrűben, mi hívni fogjuk.
Igyekszem.
És Deák Dániel politológus a vendégünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
No, kezdjük akkor egy körkérdéssel, hogy ki hogyan látta a kongresszust, milyen benyomásokat szereztek, Emese?
Hát, érdekes volt egyébként, szerintem főleg a hozzászólások voltak érdekesek. Én azt érzékeltem, bár ugye én belülről nem ismerem a Fidesz, de én azt érzékeltem, hogy azért sokan távoztak talán hiányérzettel a fideszesek közül is, és bennem nagy kérdőjel az, hogy itt van-e még úgy igazán tér megújulásra. Az egyértelmű, hogy nagyon sokan abban a dilemmában vannak, hogy már a Fidesz jelentős része nyilvánvalóan Orbán szavazó kifejezetten, ugyanakkor olyan, mintha most a választások után egy üvegplafont is tenne Orbán Viktor személye maga a Fidesz fölé, úgyhogy szerintem egy érdekes időszak elé nézünk, meglátjuk, hogy mi lesz.
Igen, tehát ugye itt több kritika is elhangzott, hogy hogy lehet úgy megújulni, hogy ugyanaz marad a pártelnök. Azonban, hogy itt az előzőben is elhangzott, hogyha megnézzük még a mostani felméréseket is, akkor azt azért látjuk, hogy a jobb oldalon a fideszes politikusok közül Orbán Viktor a legnépszerűbb, és ő tudja a legtöbb szavazót megszólítani. Tehát ez világosan kijelöli, hogy jelen pillanatban, hogyha a Fidesznek az a célja, hogy a mostani szavazótáborát megtartsa, őket megszólítsa, akkor nem lehet ezt más politikussal megcsinálni, és most legyünk reálisak. Ezekben az időszakokban, tehát itt az elkövetkezendő egy évben nem az lesz a célja a Fidesznek, hogy új szavazókat szólítson meg, hanem az a célja, hogy a most meglévő szavazótábort tartsa meg, és valahogyan stabilizálja magát a pártnak a működését, a pártnak a holdudvarát és a pártnak az egész körülötte lévő szavazótáborát, tehát most ez a legreálisabb célkitűzés ebben az időszakban, és hát ehhez az kell, hogy a pártnak a szervezete teljesen átalakuljon, tehát ugye erről született döntés, hogy a regionális szint helyett a megyei szintre fogják vinni, vagy vitték is ugye a pártnak a struktúráját, illetve ugye az alelnökök meg az elnökség is teljesen átalakult, tehát egy kibővített elnökség lett a megyei vezetőkkel, az ő képviselőikkel, tehát itt bizony van egy ilyen jellegű átalakítás. Ha megnézzük a parlamentet, hogy ott a frakcióban kik azok, akik előtérben vannak, ugye pont most látom itt a monitoron, hogy Magyar Péter miniszterelnök éppen napirend előtt felszólal, szinte már heti 2-3-szor, most is beszédet tart, és általában azért, hogyha megnézzük a Fidesz részéről a reagálókat, akkor ugye a frakcióvezető Gulyás Gergely mellett feltűnnek olyan szereplők, akik korábban a fideszes politikusok részéről nem voltak jelentek, például Szűcs Gábor is egy ilyen arc, tehát hogy látunk azért már változást, megújulásnak a jeleit a párt esetében.
Jó, majd mindjárt beszélünk ezekről is. Bizonyára mindketten olvasták azt a röpíratot, amelyet Orbán Viktor tollából vagy klaviatúrájából született, ugye még a kongresszus előtt. Az egyik kérdésem, hogy önök szerint ebből látszódik-e bármilyen új irány? És ha már új irány, akkor képes lesz-e a Fidesz önök szerint, és a kongresszuson voltak-e erre utaló jelek, egy új kommunikációt, vagy akár egy új nyelvezetet felvenni, vagy továbbvinni, amivel meg tudja szólítani először a saját embereit, a saját táborát össze tudja rántani, másrészt pedig, és akkor itt majd én vitatkoznék egy kicsit Deák Dániellel, hogy azt mondja, hogy ugye nem új szavazókra van szükség, hogy kellenek-e új szavazók. És akkor itt azért mégiscsak kanyarodjunk el egy másik irányba is, mert ebben a röpiratban szó volt ugye a szuverenitás védelméről. Én arra lennék kíváncsi, hogy a társadalom jelentős része érti-e a szuverenitásnak a fogalmát, vagy a jelentőségét, a fiatalokhoz egy, ez hogyan jut el, tudják-e, hogy ez pontosan miről szól, vagy ez egy olyan kifejezés, ami egy számukra kevésbé megfogható, és kevésbé helyezhető el a saját életükben. Alelnök asszony?
Hát ez a röpirat számomra egyébként azt mutatta, hogy nem, én nem látom ebben a megújulást, még pedig azért, mert nagyon sok szempontból a kampányüzenetek voltak újra hangsúlyozva benne, tehát, hogy Oké, a beszédében Orbán Viktor ugye egy-egy szám első személyben vállalta, vagy nevezte meg saját magát lényegében felelősnek, de közben, hogyha a nagy egészet így megnézi az ember, akkor az én érzetem az az volt, hogy bár erre rá lehet mutatni, és ezt mindig fel lehet majd így mutatni, hogy igen, a volt miniszterelnök vállalta, hogy ő a felelős, és hogy nem máshol kell keresni, de közben meg, hogyha az üzeneteket szétszedi az ember, akkor ugyanúgy ott volt, hogy a, nem tudom, a soros hálózat, az algoritmusok, és nekem ebből az jött le, hogy lényegében hát nem csináltunk semmit olyan nagyon rosszul, egy-kettő taktikai meg stratégiai hiba becsúszott politikailag, és közben meg én azt gondolom, hogy azzal kellene szembenézni, és ez maradt el a magja az egész dolognak, hogy azzal kellene szembenézni a Fidesznél, hogy az emberek jelentős része, és azóta talán még nagyobb aránya a kutatások alapján, egészen egyszerűen a Fidesz kormányzására mondott nemet. Nem az volt, hogy valamire, tehát az ő ajánlatuk gyengébb volt, és valami másra mondtak igent helyette, hanem elutasították az eddigi kormányzást.
Erre mondtam az előbb, hogy legyünk reálisak, tehát ahogy mondtam, nem az lehet a cél két hónappal egy ilyen választást követően, hogy akkor most új szavazókat szólítson meg, tehát akik mondjuk most két hónappal ezelőtt elutasították a Fideszt, és nem szavaztak a Fideszre, hanem a Tiszára szavaztak, azok két hónappal a választás után nem fogják azt mondani, hogy hát rosszul döntöttem, inkább a Fideszre szavazok, vagy szavaztam volna. Inkább az a jelenség, hogy van egy győzteshez húzás, tehát látunk már olyan felméréseket, ahol 70%-on áll a Tisza párt, és 20%-on a Fidesz. Tehát egy ilyen tendenciát látunk egyébként a felmérésekben. Én azt mondom, hogy ebben a helyzetben az a legreálisabb, hogy ezt a tábort valahogy megpróbálja megtartani a Fidesz, stabilizálni akarja, és ezt nem új üzenetekkel tudja, hanem egyébként az eddigi üzenetekkel. Tehát akik az eddigi üzenetekre, kommunikációra vevők voltak, leszavaztak a Fideszre, azok jó esélye egyébként ezekkel az üzenetekkel megtarthatóak. Itt azt kell mutatni, hogy Orbán Viktor ott van, dolgozik, átalakítja a pártot, tehát hogy életjelet mutat magáról egyébként a pártnak az elnöke. Ez megtörtént a mostani tisztújításon.
Csak szerintem ez egy önbecsapás egyébként, mert hogy én azt láttam, hogy igen, ezek megtörténtek, és biztos egyébként ezeknek az üzeneteknek egy részére vevő a fideszes magnak egy jelentős része, vagy a fideszes tábornak egy jelentős része. Ugyanakkor itt ugyan még nem feltétlenül csak arról beszélünk, vagy nem feltétlenül arról beszélünk már, hogy milyen üzeneteket, milyen politikai üzeneteket kell feléjük közvetíteni, hanem magáról a szembenézésről, és ugye itt a röpirat az okok keresése, illetve ugye Orbán Viktornak az első beszéde is valahogy így körül koncentrálódott, vagy legalábbis látszatra körül koncentrálódott. És én azt látom, hogy ez vagy egy önbecsapás, vagy a tábornak a becsapása elég jelentős részben. Ugyanis, hogyha megnézzük, akkor itt azért mégiscsak 2,4 millió ember körülbelül azt mondta, hogy ők a Fidesznek szavaznak bizalmat, vagy a Fidesznek szavaznak bizalmat ismét áprilisban. Ezek az emberek szerintem megérdemelnék azt, hogy a vezetőik felálljanak, és érdemileg elmondják azt, hogy ránk nemet mondtak ezért, meg ezért, meg ezért, és nem oszatolás menjen, ne általános állításokat tegyünk, hogy hát nem voltak elég jó válaszaink a korrupciós vádakra, amikor mindenki tudja, és ott áll az a miniszterelnök, akinek azért mégiscsak az egész körülötte lévő legfontosabb kör mondjuk meggazdagodott az elmúlt évtizedekben. Az ő szájából ez szerintem egy maszatolás, amikor ott áll a Fidesz kongresszus előtt, és elintézi annyival, hogy hát nem voltak elég jó válaszaink. Igazából nem volt válasz. Ezek megmagyarázhatatlan dolgok voltak, és nem hiba beismerés volt, hanem így az volt, hogy nem ők hibáztak, hanem csak kommunikációsan nem magyarázták meg eléggé. És azt gondolom, hogy itt már a fideszes tábornak egy jelentős része is szembenézést várna el, és számomra ez bizonyítja, hogy ugye a politikusaik, méghozzá igen ismert politikusaiknak egy jelentős része is úgy értékelte ezt a kongresszust, hogy ez nem volt igazi áttörés, nem feltétlenül ezt várták el, ugye Ferenc Orsolya így szólalt, meg Navracsics Tibor is hasonlóan értékelte egyébként a kongresszusnak a hangulatát, sőt ugye Stumpf Istvántól is nagyon kritikus dolgok hangzottak el magán a kongresszuson is, és szerintem ezen lenne érdemes elgondolkodni. Nyilván én nem vagyok a Fidesznek a tanácsadója, sőt egy kicsit ilyen skizofrén ugye egy másik pártnak az alelnökeként ezt elemezni, de ennek ellenére mégis ezt így látom, vagy legalábbis, hogyha én megpróbálom a helyükbe képzelni magam, hogy valószínűleg mit várnának el a saját szavazóim, akkor inkább ebbe az irányba érzékelem. Ami pedig egyébként a mostani közvéleménykutatásokat illeti, szerintem ott az is érdemes megnézni, vagy majd kitérni arra, hogy az, hogy egy pártnak akár ilyen 70% vagy a fölötti támogatottságot tud mérni egy kutatás, az azt is mutatja, hogy mennyire egészségtelen most a politikai berendezkedés Magyarországon. Én nagyon nem hiszek alapból sem abban, hogy ez jó, ez az angol szász rendszer, hogy két párti vagy két és fél párti demokrácia irányába menjünk, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a következő időszak mégiscsak a hasonló vitáknak a az időszaka lesz, és az kisebb pártok épülésének.
Bocsánat, az többször felmerült az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy ez a kétharmad, ez miben lesz más, mint az előző kétharmad volt, igen. Tehát hogy a kritikusok mit tudnak erre mondani, de
egy dolog, hogy ugye itt az egész kongresszus szerintem egészében kell nézni, tehát említetted te is akár Stumpf Istvánt, aki kifejezetten komplex módon elmondta azokat a szempontokat, amelyek szerint a választási vereséghez vezettek, tehát ott eléggé mélyen és kitérően volt ez kommunikálva, ott ült Orbán Viktor mellette, hallotta, tehát ezt elfogadta, meg is köszönte, mondták, hogy ezeket mind-mind beépítik egyébként a jövőben, tehát ma, jól tudom, sajtóhír szerint hétfőn már a Fidesz elnöksége, kibővített elnöksége ülésezik, tehát ezek olyan dolgok, amelyek ki voltak ott mondva a kongresszuson, viszont egy politikus azt nem engedheti meg magának, hogy azt mondja, hogy minden szörnyű volt, amit csináltam, mert hát akkor a szavazótáborra azt fogja mondani, hát, hogy becsaptál minket. Tehát értem, hogy egy ilyen kommunikációt nem csinált egy
pártelnök. Hát igen, ugye ez is egy érdekes kérdés.
Viszont azt tegyük hozzá, hogy azért nagyon sok olyan állítás volt a kampányban, amit a Fidesz megfogalmazott és beigazolódott. Tehát amikor az akkumulátor gyáraknak a ügye volt, ugye, hogy mindenkit megmérgeznek. Maga Magyar Péter is azt mondta, hogy mérgezik a magyar vidéket, és hogy veszélyes üzemeket hoznak ide Magyarországra. Egy-két hét kellett a választás után, és a Greenpeace rögtön már közleményben írja, hogy csináltak méréseket az akkumulátorgyárak környékén, egyébként már a választás megelőzően, és azt mondják, hogy semmilyen veszélyes anyagot nem találtak sem a levegőben, semmilyen módon. Tehát például itt is hazugsággal támadták a Fidesz, és a Fidesznek az állítása volt igaz. Ott van a Zsolti bácsi, úgy hát ezt hallgattuk hónapokon keresztül, hogy ki az a Zsolti bácsi. Semmilyen Zsoltot, ugye a korábbi miniszterünk helyettest, pedofiliával vádolták, iskolak ellen elkövetett szexuális bűncselekménynek az elkövetésével, mindenféle bizonyíték nélkül, és mind a mai napig nem derül ki, hogy ki ez a Zsolti bácsi, mert nem is létezik. Tehát ez is egy hazugság volt. Tehát ne tegyünk úgy, mintha Fidesz minden szörnyen csinált volna a kampányban, és mindent hazugság lett volna, mert ez nem igaz. Vannak hibák és problémák. A másik oldalon, hogy voltak egyébként hazugságok a kampányban, amiről kiderült, hogy nem felel meg a valóságnak. Ezért is mondom, hogy nem szabad azt csinálni szerintem egy politikusnak, hogy azt mondom, hogy minden szörnyű volt, minden rossz volt, minden ilyen jellegű kritika szabad volt egyébként a Fidesz kongresszuson, elég durván ezeket ki is mondták. Az a kérdés, hogy a párt a gyakorlata során, tehát a jövőben ezt mennyire tudja alkalmazni, mennyire fogja ezt felismerni, és kérdés ugye, hogy egyben marad-e, tehát Navracsics Tibornak ezek a kijelentései abban az irányban mutatnak, hogy akár egy új mozgalom, vagy egy új jobboldali formáció akár létre is jöhet a Fidesz mellett. Kérdés, hogy ez a Fidesz-szel együttműködve, hogy a Fideszből kiválva fog majd a jövőben működni.
Igen, szerintem itt mondtál egy fontos dolgot, hogy ugye nem mondhatja azt egy politikus. És egy vezető számára, főleg Orbán Viktor pozíciójában, ugye 16 év miniszter, 16 év egybefüggő miniszterelnökség és annál is hosszabb pártelnökség után, az is egy fontos kérdés, hogy mi az, amit ő nem engedhet meg magának, hogy kimondjon. Mert nagyon sokszor az, amit nem engedhet meg magának egy politikus, az, hogy kimondjon olyan hibákat, tehát akkor nem engedheti meg, hogy kimondjon egy hibát, hogyha az olyan mértékű, hogy politikailag az ő kreditjeit, az ő hitelességét az iszonyatosan rombolja. És én azt gondolom, hogy itt vannak olyan dolgok, akár mondjuk tényleg a meggazdagodások kérdése, akár egyébként a gazdasági döntéseknek a kérdése, ami persze gazdasági miniszter volt, pénzügyminiszter volt, de hogy mégiscsak ugye Orbán Viktor sok esetben omnipotensnek mutatta magát, és az ő választó is azt hiszem, hogy sok esetben így tekintenek rá egyébként, főleg amikor már a kormány odavonta a rendeleti kormányzást magához és minden egyebet. Hogyha ezeknek a rossz döntéseknek a magja hamisnak bizonyul, vagy úgy bizonyul, hogy mondjuk a korrupciós vádaknak a magja az igaz, akkor az olyan mértékben hullhat vissza rájuk, hogy lehet, hogy a pontosan az őszinte önreflexiónak az az egyik gátja, hogy abból olyan dolgok derülnének ki, ami politikailag vállalhatatlanná és hiteltelenné tenne, mondjuk vezető politikusokat.
Szerintem fontos elmondani, hogy most kétharmados parlamenti többség van, felállnak a vizsgálóbizottságok, nem lehet azt mondani, hogy fideszes lenne a igazságszolgáltatás, rengeteg reform lesz, tehát az elkövetkezendő évek kiderítik, hogy azok a személyek, akik meg lettek vádolva korrupcióval, azok valóban korrupciót követtek el, ezt jelenleg egyébként nagyon sok személy esetében bíróság nem mondta ki, tehát nem lehet azt állítani, hogy itt korrupció lett volna ebben meg abban az ügyben. Ezt vizsgálják ki a hatóságok, és hogyha ott megalapítja a bíróság, akkor onnantól kezdve lehet arról beszélni, hogy korruptak voltak.
A jogi meg a morális részét néha érdemes elkülöníteni, mert ezt mindannyian tudjuk, hogy kétharmaddal lehet törvényt írni mondjuk a kastélyok kiszervezésére, vagy lehet törvényesíteni autópálya koncessziókat, meg egy csomó mindent, közbeszerzési törvényeket át lehet írni. Attól még morálisan nagyon rosszul néz ki, hogy véletlenül pont az ország legtehetségesebb 30 éves vállalkozója az a miniszterelnök vája, stb.
Ezekről a morális kérdésekről a választók elmondták az ítéletüket.
Menjünk tovább szerintem, és nézzük meg, hogy honnan, hova kell eljutni a következő, és akkor most csak egy évről beszélünk, mert ugye egy évre vállalta a korábbi miniszterelnök a pozíciót, a Fidesz elnöki pozícióját, ugye a megszokás, 16 év megszokás, majd aztán ez is formálódik, és azt mondta, hogy most a mozgalmi létbe kell visszatérni, erről korábban egyébként már több pártársa is beszélt, Deák Dani utalt arra az előzőekben, hogy Navracsics Tibor akár még egy új mozgalomról is, vagy új mozgalom lehetőségét is felvetette, hogyha a következő egy évben nem fog tudni elmozdulni a mélypontról a Fidesz. Mit kell tenni azért, hogy elmozduljanak a fiatalok? Megszólítása az egyik cél. És be is mutatták ugye Szűcs Gábort. Én egyébként egyedül benne láttam most, de szóljanak, hogyha nem így van, egyedül benne láttam azt a friss új lendületet, amivel valószínűen lehet jutni a fiatalokhoz. De hát egy fecske csinál lenyarad.
Én őszinte leszek, és biztos ebben lesz vita, én nem látom most azt a Fideszben, hogy érdemben innen el tudnak mozdulni. Tehát én azt látom, hogy új ellenzéki formációknak kell létrejönni, vagy pedig minél több munkával, minél nagyobb támogatottságot elérni, és ilyen értelemben egy másfajta ellenzékkel kell majd kiépülnie, aminek megvan a maga hitelessége, amely képes politikai kreditet építeni maga köré. Én abban reménykedem, nyilván az ember politikusként megengedheti magának, hogy részrehajró legyen, hogyha a nem elemző, és ezért én azt gondolom, hogy megengedhetem magamnak a pártalelnökeként, hogy azt mondjam, hogy például olyanra, mint a 2RK természetesen, ugye mi vállaltan azt szoktuk mondani, hogy a 2RK a polgári centrum pártja, de úgy általánosságban az, hogy például vitakultúrában mondjuk egy ilyen beszélgetésre le tudjunk ülni, és különösebb indulatok, és nem tudom, anélkül, hogy valakit felállna a stúdióból és ajtót csapkodnánk, le tudjunk folytatni akár kemény vitákat is, vagy olyan nézetkülönbségeket is, ami majd valószínűleg itt is meg fog nyilvánulni. Azt szerintem például az egyik alapja kellene, hogy legyen annak, hogy milyen ellenzék és milyen politikai kultúra épül itt a jövőben Magyarországon. Az, hogy érdemi politikai töréspontok meg érdemi kérdések kerüljenek fókuszba, az is szerintem nagyon fontos. Legyenek ezek akár súlyos vitát kiváltó értékválasztási kérdések, tehát beszéljünk akkor arról, hogy alapjog-e a lakhatás, hogy inkább a bérleti piacot kell felvirágoztatni és tisztítani, vagy továbbra is cél kell, hogy legyen, hogy saját lakáshoz juttassuk a fiatalokat, és hogyan, de mondjuk ki, hogy mondjuk van egy lakhatási válság. Beszéljünk arról, hogy egyébként a már említett akkumulátorgyárak kapcsán ez a gazdaságstratégia, ez helyes volt-e, nem volt helyes, nyilván én azért vagyok egy másik pártban, mert szerintem nem volt helyes, és szerintem az egészségipar lenne a helyes, de legyen erre más alternatíva, és mondja valaki azt, hogy szerintük valami más, csak mondjon valamit. Mert most értelemszerűen létrejött úgymond egy ellenzéki nagy koalíció, még ha ezt egy párt is testesíti meg, egy kvázi szavazói nagy koalíció, hogyha nevezhetem így a Tisza párt szavazói között, de ezek az emberek egyébként nagyon eltérő értékrendű emberek, és én most már azt látom, hogy a Fidesznek a szavazói, sőt, talán még a politikusaim belül is nagyon komoly töréspontok vannak a tekintetben, hogy milyen hangnemet kellene megütni, milyen politikai üzeneteket kellene hangsúlyozni, és ezeket hogyan és pontosan milyen célcsoportnak kellene átadni, úgyhogy szerintem ezeknek az érdemi politikai töréspontoknak a mentén kell új ellenzéket építeni.
Deák Dániel, hogy látja ezt a megújulást, hogyan léphet ki most ebből a gödörből a Fidesz, mi az, amire koncentrálnia kell most azon kívül, hogy van egy darabig ugye a köldöknézés, és azt követően mindenkinek meg kell ráznia magát, hiszen erre tettek esküt, és mi mi az, amivel a fiatalokat meg lehet szólítani?
Igen, azt már megtapasztaltam az elmúlt időszakban, hogy ha minél többet beszél egy párt a megújulásról, akkor az nem jelent megújulást, tehát a megújulás azt nem mondani kell, meg nem beszélni kell a megújulásról, hanem csinálni. Tehát, hogyha az elkövetkezendő hónapokban, ugye itt Orbánytól egy szeptemberi időpontot jelölt meg, hogy ősztől már azt akarja, hogy kívülről egy megújult, egy más típusú párt képe jelenjen meg. Tehát, hogyha ősszel ez lesz a benyomása az embernek a kommunikációban, abban, hogy hogyan jelenik meg egy politikus, milyen témákat visz, tehát ősszel az lesz a benyomás, hogy itt tényleg egy más típusú, egy megújult pártról van szó, akkor sikerült. Ha nem ez lesz a benyomás, nem ezt fogjuk látni, akkor meg el lehet meg mondani, hogy nem, ez nem sikerült. Tehát azért egy ilyen vereség után szerintem adni kell időt, tehát azért két hónap az kevés idő ahhoz, hogy itt bármilyen újszerű dologról lehessen beszélni. Gyakorlatilag most a frakciót kellett valahogy összerakni, hogy ugye fele ki is cserélődött, meg kellett találni az embereket, tehát egy ilyen romhelytakarítás történt sok esetben, és most is hát a párt azzal foglalkozott, hogy akkor milyen legyen a strukturális kialakítás, kik legyenek az elnökségben, tehát ezek nagyon komoly munkák, ez több hetes munkát igényel, tehát itt emellett még kitalálni, hogy milyenek legyenek az új témák, milyen akciókat szervezünk, tehát ez lehetetlenség ilyen nincsen. Most ezeket a szervezeti dolgokat letudták, a holdudvar kell egyben tartani, akkor most kik milyen pozícióban lesznek a szellemi holdudvarban, milyen civil szervezetek lesznek, milyen mozgalmak alakulnak ki, tehát ezek most fognak majd létrejönni, és én azt várom, hogy azt gondolom, hogy őszre fog eldőlni az, hogy itt most a Fidesznek van-e jövője, nincs-e jövője, meg tud-e újulni, nem tud-e megújulni, vagy egy egész jobboldali szövetség lesz, és akkor abban több párt, több mozgalom lesz, még ezt sem lehet tudni, ennek is vannak jelei, tehát még túl korai ilyen kijelentéseket tenni, hogy most ez sikeres lesz-e, vagy nem. Szerintem az tény, hogy jelen állapotában, ezt az Orbánytól is kimondta pártelnökként, hogy nem alkalmas arra, hogy egy erős ellenzéki alternatívaként jelenjen meg, tehát ezzel még a párt elnöke is tisztában van, ezt ki is mondta a beszéde során. Az lesz a kérdés, hogy őszre ebben lesz-e változás.
Ugye itt most felmerül ez az őszi kérdés, és itt most egy ismert publicistát idézek a Facebookról, aki úgy fogalmazott, hogy utalva Orbán Viktor szavaira, hogy mire a falevelek lehullanak, győztes katonáim itthon lesznek, mondta Vilmos német császár 1914-ben az első világháború kezdetekor, és ez a publicista itt hozzáteszi, hogy Orbán Viktor semmit sem mond véletlenül, ezt az ismert szófordulatot most vajon miért használta? Azért ezen érdemes elgondolni.
Hát nem tudom, mert én nem szeretem ezt, amikor így a politikusok fejét kell így analizálni, hogy mire gondolt a költő, ez még irodalmilag se szerencsés, tehát nem tudom, de minden esetre biztos nem véletlenül mondta, de én azért nagyon sokat nem látnék bele, tehát valószínűleg az őszt azért mindenki úgy szokta tekinteni, hogy az úgymond a politikai évadnak az újraindulása, biztosan nyáron el akarják végezni azt a szervezeti munkát, ami ugye politikailag kevésbé látványos, ebben igazad van, Dani, hogy attól még nagyon munkás, tehát ezt nyilván én is tudom, hogy egy szervezeti reformot keresztül vinni, és akkor azt így lecsorogtatni ugye az összes helyi szervezetig, az egyébként egy baromi nagy meló, nyilván egy akkora szervezetnél, mint amekkorával a Fidesz rendelkezik, ez még nagyobb.
Az emberekkel, a társadalommal való kapcsolat újbóli felvétele, az hogyan fog megtörténni?
Én most azt tapasztalom, hogy érdekli az embereket a politika, és hogyha elmegyünk hozzájuk, akkor... Hát ezt nekik kell majd megálmodni.
Tényként az a legfontosabb szervezeti szempontból, hogy egy a megyei logika fog érvényesülni, és az önkormányzati világgal sokkal szorosabb lesz a kapcsolat, tehát a helyi szinthez sokkal inkább fog kötődni a pártnak a működése. Hogyha a helyi szintekhez kötődik, akkor a helyi ügyeket, helyi elvárásokat sokkal könnyebben be tudják csatornázni a párt lefelsőbb szintjeire. Tehát én azt látom egyébként lehetőségnek még az idei évben a Fidesz számára, hogyha olyan témákat, olyan ügyeket tud találni, amiben egy társadalmi egyetértést tud kialakítani, és ezt tudja artikulálni, tudja kommunikálni. Érdekes lesz nézni, hogy mondjuk ugye az idei évre lesz egy pótköltségvetés, abban mi lesz, kiknek lesz megszorítás, kiktől vesznek el pénzt, lesz majd egy jövő évi költségvetési tervezet, hogy akkor ott milyen átalakítások, változások lesznek.
Na, biztos, de bocsásom, meg közben azért már jönnek uniós források is majd, hogyha minden igaz, ugye augusztus 31-ig meg kell ezeket, vagy...
Jönnek uniós forrásoktól,
oké, de közben ugye ebben lesznek olyan pénzek, amelyek megérkeznek, amelyek projekteket már előfinanszírozott még az előző kormány, tehát most betömködhetnek vele bizonyos lyukakat.
Kérdés, a jövő évi költségvetés az hogyan fog kinézni? Azért itt komoly szerkezeti átalakításokat, változásokat jelentettek be miniszterek, oktatásban, ugye az egyháziskolákban több roma gyereket akarnak látni, ugye az elvárás volt az oktatásügyi minisztertől, tehát hogy azért lesznek olyan érdeksérelme, vagy
eddig sem volt kizárók egyébként, ilyen, tehát, hogy roma gyerekek jelentkeznek.
Azt mondta az egyháziskoláknak, hogy több roma gyereket akar látni, tehát hogy ezt kimondta a miniszter, itt lesz oktatási átalakítás, társadalmi vita, tehát hogy ezek olyan dolgok, amelyek sok esetben érdeksérelme járó döntések, kamastopnak a kérdése, tehát ezek nagyon, nagyon égető ügyek, hogyha vannak ilyen érdeksérelme járó döntések, akkor ebből kell a Fidesznek olyan ügyeket csinálni, amivel egy alternatívát tudsz felállítani.
Nagyon szűk egy percünk maradt válasz.
Igen, szerintem ez azért lesz érdekes kérdés, mert ugye a Fidesz eddig gyakran operált azzal, hogy lényegében a saját magtáborán túlnyúló ügyeket így elkezdett artikulálni, legyen az például migráció, mondjuk az egyik legismertebb, ugye, amiben a társadalom sokkal szélesebb rétegei értett egyet a kormánypártnak az álláspontjával, mint amennyi általában a Fidesz magszavazója. Viszont ugye a Tisza hasonló politikával próbál operálni egyébként, tehát szerintem ezért lesz nehéz helyzetben a Fidesz, és ugyanakkor, hogyha két olyan párt van, amelyik ilyen hasonló politikával akar operálni, az szerintem ott hagy olyan ügyeket, amik nem 50% plusz egyes ügyek, viszont nagyon-nagyon fontosak, és én ezért tartom azt fontosnak, hogy tényleg jelenjenek meg a kisebb pártok a magyar politikában, és ne kettő populista párt fedje le azt, hogy milyen politikai igények vannak ebben az országban.
Innen folytatjuk legközelebb. Vendégeimnek, Farkas Emesének, a második reformkorpárt alelnökének és Deák Dániel politológusnak tisztelettel köszönöm, hogy eljöttek, még egy kicsit vitatkoztak itt a stúdióban, bízom benne, hogy tudjuk folytatni. Valamennyi kollégám Szilágyi Zsolt, illetve Szőlős Éva nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Fél hétkor a napkérdésével várom önöket. Minden jót, Csetebeltát hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak.